Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvérek Máté evangéliumából, 21. fejezetből, az első 17 verset olvasson, foglaljon helyet a gyülekezet. Máté evangéliumából olvasom tehát Istenünk igéjét, 21. fejezetből, az első 17 verset. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó áll a csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, a csikójával együtt ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágokat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokasság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom, sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból, Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük, hogy cselekvő Istenünk vagy, mennyei Atyánk, aki Jézus Krisztusban közénk jöttél, és ha kell, akkor felborogatod a mi dolgainkat, hogy megláthassuk az igazságot, amely szabaddá tehet bennünket. Köszönjük, hogy mégis nekünk nem félnünk kell, hanem örülnünk kell, amikor te megjelensz. Köszönjük, hogy mi már tudhatjuk, hogy mit akarsz. Add meg, hogy tudjuk ezt az akaratot szelíden fogadni, és azt a harcot, ami bennünk van, ha te akaratodat keresve, tedd a mi számunkra most győzedelmessé. Add, hogy értelmünk, lelkünk és szívünk most megnyíljon te előtted, és kérjük azt, hogy veled legyen találkozásunk ebben a gyülekezetben, és a te neved magasztaltassék. Add, hogy mi is dicsőítsünk téged lelkünkben, és azáltal, hogy figyelünk rád, hogy keressük a te akaratodat. Szented meg nekünk tehát ezt az ünnepet, húsvétra készülve, hogy mi lélekben valóban megújuljunk, és erőt vegyünk tőled. Amen. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 21. fejezetből, 13. versből. Megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Foglaljon helyet a gyülekezet. A virágvasárnapi történet van előttünk, és láthatjuk Jézust úgy, mint akit ünnepelnek, mint aki, mondhatjuk azt, a földön, úgymond megkapja azt a dicsőséget, vagy dicsőítést, nem csak egyes emberektől, vagy egy szűk körben, hanem a tömegek dicsérik őt. Ezt ha így nézzük, akkor egy ember életében, amikor eljön az a pillanat, amikor sokak dicsérhetik őt, akkor a legnagyobb pillanat. Ugye Jézus számára is a legnagyobb pillanat közeledik, mert hogy bevonul Jeruzsálembe, és elkezdődik a nagy hét, de Jézus számára ez az ünneplés, ez a dicsőítés pont azt jelenti, hogy az egyik legnehezebb időszaka kezdődik, amikor is ő már tudja, hogy el fogják majd őt fogni, átadják a pogányok kezére, és szenvednie kell. Tehát ő már tudatában van annak, hogy mindaz, ami most ennyire ünnepélyes, az lényegében egyszer majd át fog fordulni, és akkor ugyanaz a tömeg pont az ellenkezőjét fogja kérni. Az, hogy Jézus bevonult, az egy proféciának is a következménye. Látjuk, hogy többször Jézus beteljesíti azokat, amik róla meg vannak írva, illetve Isten igéjének az erejével érkezik meg. Ebben a helyzetben is használhatjuk, hogy egy 500 esztendős zakariási profécia teljesedik be akkor. Tehát mondhatjuk azt, hogy a múlt homályából hirtelen egy ige életre kell, egy adott élethelyzetben, és akkor Jézusban beteljesedik az, amit Isten mondott. Ugye ez a mondjátok meg Sion leányának, ime királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. Ez Zakariás könyvéből van idézve, és innen idézik azok, akik ott vannak. Hogyha Jézusnak a bevonulását nézzük, akkor ugye az mindig kérdés, hogy valójában Isten hogyan van jelen közöttünk, illetve az Isten tisztelet a fontos kérdés ebben a bevonulásban, mert hogy Jézus Jeruzsálembe, mikor bevonul, akkor az első útja lényegében a templomba vezet. Tehát, hogyha Isten jelen van közöttünk, akkor mindig kérdés, hogy azon a helyen, ami az ő háza, hogyan van jelen közöttünk, és hogy hogyan tiszteljük őt, mi történik ott. Az egész nagyheti eseménynek a fordulópontja, vagy a kiindulópontja lényegében az, hogy Jézus megtartja a templomi beszédeit, illetve a templom tisztítás megtörténik a bevonulása után. És ezzel lényegében egyfajta feszültséget kelt maga körül, mert hogy ugye megtisztítja a templomot, felborogatja az ott árusító pénzváltó emberek asztalait, a galambárosok székeit, és kiűzi őket a templomból. És egy olyan jézusi kép van előttünk, amivel eddig ugye nem találkoztunk, hogy ennyire, most azt mondom, indulattal telve nem tűri meg, hogy a templomban ott legyenek ezek az árusok. Más helyen is szerepel az evangéliumban a templomtisztítás, és van is arról esetleg ilyen vélemény, hogy nem csak egyszer történt meg, de ez volt a legutolsó, úgymond, mert a nagyheti eseményen történt. Hát itt föltehetjük a kérdést, hogy akkor valójában mit akart Jézus? Hát ez a legfontosabb kérdésünk, hogy mit akart ő, és kicsoda ő, aki megérkezik. Mert sokfajta félreértés és hamis váradalom van vele kapcsolatban. Ugye egyrészt ezelőtt van az, amikor Zebedeus fiainak kérését elétárják, Jézus harmadszor jelenti az ő szenvedését, és akkor ugye azt kéri az édesanyja, hogy az ő két fia hagy legyen egyik jobb keze, másik bal keze felől az ő országában. Tehát előtte ugye megtörténik, hogy Lázárt föltámasztja Jézus, és akkor már nyilvánvalóvá válik, hogy milyen hatalommal rendelkezik, és mindenki azt érzi, hogy itt valami nagy rendszerváltás fog történni. Mert itt most végre valaki itt van, aki hatalommal bír, aki Istennek az erejével jön el, aki már a halottakat is feltámasztja. És ez már az utolsó csepp már a főpapok előtt, mert akkor, amikor meghallják, hogy Lázárt is feltámasztja, akkor elhatározzák, hogy Lázárt is meg kell ölni, illetve Jézust is most már el kell fogni. Amikor pedig látják, hogy bevonul Jézus, és úgymond csatlakozott a Jeruzsálemben érkező ünnepi sokassághoz, akkor ez a sokasság egyrészt, ugye, hogy pálmaágakat terítettek le, egyes nézetek szerint ott nem voltak pálmaágak. Tehát nem lehetett ugye a fákról lehozni, hanem azt már készültek rá. Tehát volt egy, a sokasságban voltak olyanok, akik már készültek tudatosan, és hozták ezt, és oda vitték. Tehát megvolt már az az emberekben, nem egy spontán, nem egy teljesen spontán volt ez a dicsőítés, vagy hogy pálmaágakat terítettek le, hanem erre már készültek. Illetve Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor azt megelőzően vakokat is gyógyít, miközben ugye megy föl Jeruzsálembe vezető úton. És innen érthetjük azt meg, hogy amikor Jézus kitisztítja, vagy megtisztítja a templomot, akkor így folytatódik, amikor mondja, hogy az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek, hogy azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Hogy honnan jelentek ugye ők meg, most azt mondom így hirtelen, és úgymond betódultak a templomba, mégpedig arra a részre, ami ugye ott a pénzváltóknak a helye volt. Ez a rész, ahol a pénzváltók ültek, és ez egy fontos hogy miért kerültek oda, hogy ezek a pénzváltók, ez nem azt jelenti, hogy ott ki volt írva, hogy change money, mert hogy akkor gyertek ide, és akkor gyorsan itt a pénzzel mi egy nagy üzletet fogunk végrehajtani, miközben ugye elég sok ember feljön a templomba, akkor legalább a pénzzel is foglalkoztatunk, hanem ez egy, a szent sékerre váltották át a pénzt, és ezáltal tudtak ők venni áldozatra való állatot. És ez a pogányok részére volt fenntartva ez a terület, ahol lényegében a pogányok megállhattak, és imádkozhattak az Istenhez, mert ők ki voltak valamilyen szinten rekesztve, nem mehettek be a belsőbb részekre, és ezt a területet majdhogynem teljesen elfoglalták ezek a pénzváltók. Most ez is valahol az Istennek a szentségét, vagy a szeretetét, ami Krisztusban megjelent, sértette, mert valahol Krisztus mindenkihez jött. Mert a zsidó nép között jön, de a pogányok számára is jött. Mindenkit hív magához. És arról a területre, ahol már nem lehet majd, hogy nem megállni, a pogányoknak sincsen úgymond lehetőség, hogy ott imádkozzanak, mert ott megy, most azt mondom, a zsívvásár. Mert el tudjuk képzelni, hogy milyen egy piac. A piac kellős közepén a pogány megérkezik, és nem mehet bejebb, és ott neki meg kell állni, és közben csak azt hallja, hogy ez mennyi, az mennyi, meg az állatoknak a hangját, és minden, hogy lehet imádkozni? Tehát nincs már meg az a légkör, amiben az emberek ott tényleg Istennel tudnának találkozni. És ez az, amiért Jézus kiűzi őket, mert az az a hely, ahol az embereknek, vagy a pogányoknak ott meg lehetne állni, és ott az ő számukra van fenntartva. És ez finoman ugye utalhat arra, hogy egy kicsit a pogányok felé a zsidóság elveszítette ezt a fajta küldetését. Nem azért választotta ki őket Isten, hogy ők önmaguk legyenek kiválasztottak, és minden más nép le van írva, hanem azért választotta ki őket, hogy megmutassa bennük az ő dicsőségét minden nép számára. Tehát ha így nézzük, akkor Jézus helyreállítja a templomnak ezt a funkcióját, ami már hosszú évek során lényegében nem működött. És akkor azt mondja, hogy itt már pedig nem ez a rend. Mert hogy ennek a templomi résznek, ennek nem az a funkciója, hogy itt most az állatokat adjátok, vegyétek és váltogassátok a pénzt, hanem itt az emberi lelkeknek van a helye, akik imádkoznak, és akik Istenhez járulnak. Másrészt talán mondhatjuk azt is, hogy Jézus áldozatával, azáltal, hogy ő önmagát odaadja mindnyájunkért, hogy mi találkozzunk Istennel az engedelmesség útján, megszünteti már ezt az áldozatot, és nincsen már szükség áldozatok bemutatására, de ez már ugye később teljesedik be. Tehát akkor visszatér a vakokhoz és bénákhoz, hogy honnan jöttek, hogy előtte például a vak Bartimeusnak a meggyógyítása időben, például akkor történt, amikor Jézus megy föl Jeruzsálembe az ünnepre, és miközben utazik, akkor találkozik. Mert a vakok és a bénák miért vannak ott nagy tömegben, amikor ez a virágvasárnapi történet van, vagy a húsvétre, amikor készülnek a Izraelben? Azért, mert hát akkor vonul föl az ember sokasság, és akkor ők kéregetnek. Hát akkor van esélyük arra, hogy alamizsnát fognak kapni. Mert akkor nagy tömegben mennek föl az emberek az ünnepre, és ők is oda gyűlnek az utak mellé, hogy lássák ezt a tömeget, hogy alkalmuk legyen segítséget kérni, hogy kéregessenek, hogy valami csak jut nekik is ebből, az ünnepből. És ezt fordítja át ugye Jézus az ő gyógyításával, avval, hogy segít rajtuk, azzal, hogy ők ugye követik őt, és a templomnak abban a részében, tehát mi a zsidó törvények, vagy a vallási szokások szerint azok, akik vakok voltak, vagy bénák voltak, vagy bármilyen fizikai problémával rendelkeztek, azok nem állhattak meg a templomban. Mert ők kívülrekesztettek voltak. Úgy tekintettek rájuk, hogy hát valami bűnük van, vagy nem. Mert csak Isten elé az járulhat, aki tökéletes testben is, aki ezt a fajta egészséget felmutatja, hogyha egy új perc hiányzik valakinek, akkor nem mehet az Isten elé. Ugye a vallási előírások miatt, és ekkor ezért érthetjük meg, hogy a második, tehát ez is egy döbbenetes pillanat, amikor a templomnak ezt a területét, ahonnan kiűzi a galambárusokat és a pénzváltókat, akkor elfoglalják nagy tömegében a vakok és a bénák. Tehát újból a pogányok, ugye az eléggé lenézettek voltak, illetve azok, akik ilyen nyomorúságban voltak, azok is lenézettek voltak, vallási szempontból is. És ezért ugye például, amikor apostolok cselekedetében olvassuk azt, hogy Péter és János felmennek a templomba, akkor ott a sánta is a templom lépcsőjén ül. Tehát nem volt neki úgymond bejárása a templomba, és ott koldult. És akkor mondják, hogy nincs se ezüstünk, se aranyunk, de Jézus Krisztus nevében akkor gyógyulj meg, és akkor ugye meggyógyítják őt. Na és amikor mindez történik, ugye a főpapok és az írástudók látják a csodákat. De most nem az történik, hogy Jézus kint az útszélen, meg nem tudom hol, a fák árnyékában, vagy a nagy tömegben és a forgatagban, mert el tudjuk képzelni, hogy Jézusnak a csodája egyrészt elszigetelten voltak. Hát azért látták, meg elég sokan követték. Ugye tudjuk, amikor tanítottak, 5000-en azért ott voltak, nem véletlen. Ugye, tehát azért volt a vonzása Jézusnak, de ez az a pillanat, amikor a templom elkezd funkcionálni úgy, mint az Isten jelenlétében egy tér, ahol tényleg gyógyulnak. És ilyen nem volt. Tehát erre példa nem volt azokban az időkben, és talán mondhatjuk azt, hogy soha, hogy ott a templomban a vakok és bénák gyógyuljanak. Tehát egészen más képe lesz az embernek, amikor akkor van jelen ott a jeruzsálemi templomban, amikor Jézus ott van, mint az előző húsvétok alkalmával, amikor rutinszerűen minden folyik a maga medrében, jönnek az emberek, hozzák a kis pénzüket, megveszik az áldozatot, megtörténik az áldozat, és akkor ott részt vesznek egy egyfajta ünnepen, és mi is érezhetjük ennek a képnek valahogy az élettel teliségét, hogy itt egészen más történik. Jézus egyrészt csomó példázatot fog elmondani, és így javaslom, hogy olvassuk végig a Bibliával a Máté 21-től, illetve a többi evangéliumban is, majd a nagy héten, hogy milyen példázatokat mond, mert akkor talán jobban meg fogjuk érteni, hogy miért fogják Jézust el. Jézus, amikor megjelenti, hogy őt majd elfogják, a vének és az írástudók, akkor ő tudja, hogy oly mértékben bele fog nyúlni a vallás akkori státuszkójába, vagy abban a rendjébe, ami van, hogy ez nem fog feszültségmentesen történni. Másrészt pedig ő a háznak az ura. Ez egy fontos kifejezés, amit Jézus mond, az én házamat. Ugye szoktuk azt mondani, hogy az Isten háza magyar nyelvünkben benne van, még hogyha lehet, hogy egy kicsit ki is kopik, de hogy Isten házának nevezzük a templomot, mert ő az ura ennek a háznak, és amikor belép Jézus a jeruzsálemi templomba, akkor ki is nyilvánítja ezt, hogy ez az én házam. Tudjuk, a 12 éves Jézus, mikor visszamegy, és a szüleitől ugye elmarad, akkor ott marad a templomban, és ugye 3 nap után elkezdik őt keresni, és kérdezgeti a bölcseket, illetve a bölcsek is csodálkoznak, hogy milyen tudás és értelem van benne. Látjuk, hogy most egy kicsit másképpen jött vissza az ő házába, és az Isten jelenlétét hirdeti, és rengeteg példázatot mond el. Tehát, ha elolvassuk a Szentírásból a nagy héten történt tanításokat, ami lehet, hogy egy kicsit úgy is, hogyha olvassuk, nem is vettük észre, hogy a Jeruzsálembe való bevonulás után, hogy ez mind a templomba történik. Templomi prédikációkat olvashatunk. Mert többségében a templomban tanította két testvér példázatáról, akkor ekkor van az, hogy a fügefa elszárasztása, amikor ugye a fügefa nem talál nem is az, hogy gyümölcsöt, hanem arra semmiféle fajta utalást, hogy valami fajta kezdemény lenne már rajta. Mert akkor mondhatjuk, hogy igazságtalan Jézus, mert hát nincs rajta gyümölcs, hát nem érik. Hát hogy lenne rajta, akkor miért látkozza meg ezt a fügefát? Hanem itt arról van szó, hogy nincs még az érésének, a rügyezésnek, vagy semmiféle életjel nincsen benne. Ez egy szimbolikus kép, hogy ugyanígy Jézus ugye úgy találja az övéit, vagy az ő házát is, hogy semmiféle fajta életjelet úgymond nem mutat. És akkor beszél ugye a hit hatalmáról, amely által ugye hegyeket lehet megmozdítani. Vagy Jézus hatalmáról is például kérdeznek, tehát elkezdődik a fúrás, akkor így tudnám most pestiesten szólva, mert Jézust el kell kapni. Mert olyan erővel jött be a templomban, olyan hatalmas dolgokat cselekedett, és úgymond még a templomőrség sem mozdul meg, hát azért ott van a templomőrség, és hogyha kiűzi valaki az árusokat, és ott megbontja a rendet, az 2 perc alatt lekapcsolták abba az időben, de Jézus személye annyira meghatározó, és úgymond félelmetes tud lenni, hogy nem mernek hozzányúlni, illetve mindaz a tömeg, aki őt dicséri és dicsőíti, és azt mondják, hogy ő próféta. A prófétassága miatt ugye nem cselekszenek a főpapok és az írástudók, de egy dolog ugye az, amit amikor már cselekedhetnek, ha rábizonyítják, hogy hamis próféta, hogy rábizonyítják azt, hogy nem helyesen tanít, és ezért aztán meg akarják fogni. Ismerjük az adópénz történetét, amikor ugye oda jönnek hozzá, és ez is a templomban van, már később, hogy ugye szabad adót fizetni, és akkor így mondják, hogy Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem. Jézus felismerve gonoszságukat, így szólt, mit kísértetek engem, képmutatók, mutassatok nekem egy adópénzt. Azok odavitték neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük, kié ez a kép és ez a felirat. A császáré, felelték. Jézus erre kijelentette, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Vagy megkérdezik Jézustól, hogy honnan van neki hatalma. És akkor ugye azt mondja, hogy hát akkor honnan volt ugye Keresztelő Jánosnak hatalma, vagy mit mondotok ti Keresztelő, milyen hatalommal cselekedett Keresztelő János, akkor megmondom, hogy én milyen hatalommal. Ugye, ha azt mondják, hogy Keresztelő János proféta volt, Istentől jött, akkor mondja nekik, hogy miért nem hallgatatok Keresztelő Jánosra, mert rólam tett bizonyságot. Ugye? Ha pedig ugye nem ismerték el Keresztelő Jánost, akkor pedig ő sem árulta el, mert mindenki profétának tartotta. Azt mondták volna, hogy nem volt proféta Keresztelő János, akkor pedig a tömegnek a haragját vívták volna ki, és ezért inkább azt mondták, hogy nem tudjuk. És kibújtak a válasz alól, és erre Jézus is azt mondta, hogy akkor én sem mondom meg, hogy milyen hatalommal gyógyítok, vagy cselekszem. Tehát Jézus bevonulása akkor így érthető, és így szükséges, és azáltal, hogy ő Szamárcsikó hátán vonul be, beteljesítette a proféciát, illetve azt is láthatjuk, hogy Jézus, hogy azt mondom, ez olyan, mint amikor a vidéki felmegy a városba. Mert azt mondták, hogy Galileából származik ez a proféta. Ugye minden írás tudott, hogy Galileából nem származhat semmi jó. És az egy olyan terület volt, az egy olyan minősítés volt, hogy Galileából származó proféta, ami eleve már azt mondta, hogy hát az valami gyönge dolog lehet. És közben pedig láthatjuk, hogy nagyon nagy az ereje Jézusnak, és a másik dolog, ami pedig még itt ugye ebben a történetben benne van, hogy a gyermekek is ott megjelennek a templomba. A gyermekek is egy kicsit ki voltak rekesztve, és nem vonulhattak ők be a templomba, de amikor a vakok sánták is bementek, akkor a gyermekek is betoldultak, és dicsérték az Istent. Dicsérték őt, és ezért is felszólaltak a főpapok, hogy hát ez hogy van, hogy engedheti ezt meg, és Jézus egy igével utasítja vissza. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Tehát Jézusnak mindig ígét kellett mondani, mert ha nem mondott volna ígét, akkor az nem lett volna helyes. Hát ugye akik őt pont faggatták és próbálták elkapni, azok mindenáron rá akarták bizonyítani, hogy nem Istentől jött, de ha ígét mondott, akkor nem tudtak mit tenni. És általában Jézus megtalálta azt az ígét, ami illett arra a helyzetre. És ezáltal aztán ők némák maradtak, és nem tudtak mit tenni vele. Tehát ez az a harc, ami, ha így mondjam, elkezdődik, és ami aztán a nagyheti eseményekben még fel fog fokozódni. Tehát javaslom, hogy olvassuk végig így a Bibliát, a Szentírásnak ezen szakaszait, és nézzük, vagy vizsgáljuk meg magunk számára, hogy kicsoda akkor Jézus, és akkor az ő személyét és lényét meg fogjuk érteni, mert azt kell megértenünk, hogy mit akart Jézus. És ma is ugyanez az akarat jeleníti meg a számunkra az Istennek a szentségét. És azok, akik örülnek, azok látják és felszabadulnak Jézus igazsággal, és vannak, akik félnek. Ez mi számunkra is bíztató, hogy nem kell nekünk mindenáron félnünk és rettegnünk, hogyha Isten jelenlétét keressük, hanem felszabadulhatunk, hiszen pont ezt a fajta képet hozza be Jézus, hogy a templom végre az örömnek, a hálaadásnak, a gyógyulásnak a helye, és nem pedig annak, hogy az emberek félnek, vagy nem találják meg a helyes utat, és valami fajta hideg szabály követésben próbálnak Istennek megfelelni, Isten pedig ennél sokkal több és gazdagabb életet akar nekik ajándékozni. Ennek a példája lényegében Dávid fia, aki megérkezik és így felszabadítja, így mondjuk a templomot, az Isten tiszteletre, és ezt végig fenn is fogja tartani, mindaddig, míg őt el nem fogják, mert addig lényegében a templomban minden úgy történik, ahogy Jézus tanít. Mert Jézus, amint belép a templomot, mindenki ráfigyel. És ez volt a másik nagy ok, hogy már azt látták az írástól, hogy itt mindenki Jézust követi. Már ő, az ő szavuk úgymond nem jelentett sokat, hanem ha Jézus ott volt a templomban, akkor mindenki Jézust akarta hallgatni. Amen. Imádság közben csendes percet tartunk. Ennyi, Atyán, köszönjük, hogy Krisztus megeleveníteni jött a te házadat, megtisztítani. Így kérjük, hogy legyen tiszta a mi templomunk, és valóban az ő jelenlétében lehessünk. Köszönjük azt, hogy felszabadulhatunk a dicséretre, a hálaadásra, és köszönjük, hogy sokszor őrizted már ezt a házat is, és megtartottad, hogy e mai napon is itt lehessünk. Mi ennek a háznak tagjai vagyunk, mi ide jöttünk a te nevedet dicsérni és dicsőíteni. Tisztíts meg bennünket mindazoktól a dolgoktól, amelyek már fölöslegesek, amelyek talán elválasztanak te tőled, attól, hogy ezeket le tudjuk tenni, és felismerjük, hogy nincs rá szükségünk. Köszönjük, hogy te minden embert egyformán hívsz magadhoz, mint ahogy Jézus Krisztus is fogadta az egyszerű embereket a templomban, a rászorulókat, és nem rekesztett ki senkit, és tanításában a te hatalmadat jelenítette meg. Így kérjük, hogy a mi életünkben is a húsvét megmutassa, hogy mekkora szeretettel van irántunk Krisztus, és ezt láthassuk. Add, hogy gyógyuljunk tőle. Hallgass meg a mi kéréseinket, légy a betegeinkkel, kórházban levőkkel, te gyógyítsd őket, és légy az otthonaikban beteg emberekkel, add, hogy ők is gyógyuljanak, illetve akik nem tudtak eljönni közénk, te áld meg gyülekezetünket. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus kegyelme, az örökké való Isten szeretete legyen és maradjon a mi életünkön. Amen.